Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Az egészségkóddal megyünk tovább. Hogyan fejlődik egy gyerek, akinek rendszeresen olvasnak, és milyen szerepe van az olvasásnak a mentális egészségünk alakulásában? Erről szól az Együtt mesélünk kampány, amelyet a Libri és a Semmelweis Egyetem indított. Dr. Kossuth Laurával, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos jelöltjével Marosi Viktor beszélget. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Láttam egy videót veled, és nagyon durva történettel kezded, hogy a praxisod során találkoztál egy olyan kisgyermekkel, egy csecsemővel, 3 hónapos, akinek az ágyára az anyukája oda tette a tabletet, hogy nézze a mesét, mert hogy így szokott elaludni. Kezdjük innen, jó? Mert aztán ott persze az olvasás pozitív hatásairól lesz szó, de milyen kárt tud okozni az ilyen korai képernyőzés a gyereknél?
Igen, hát ez egyébként egy ügyeletben történt, a múzes kosárra volt szerelve, és hát azért 3 hónap sok idő, úgyhogy azért az alatt már alakulnak is sajnos valóban szokások, mert szerintem ez inkább talán a szülő szokása volt, mint a gyermeki. Igen, hát mi ez rossz? Fú, hát erről nagyon-nagyon-nagyon hosszú listát lehetne mondani, de talán röviden, ami a legfontosabb, hogy nyilván ez egy olyan nagyon sokrétű vizuális hang, fény inger az idegrendszernek, amire ebben az életkorban, és még ennél jóval később is egyszerűen nincs kész, és nem tesz jót. Hiszen eleve egy felgyorsult világba születnek bele a mai gyerekek, amikor egy perc alatt sokkal-sokkal több inger éri őket, mint mondjuk akár csak 15-20 évvel ezelőtt, és akkor ezt még megspékelve nyilván a mai mesék világa által adott nagyon gyors képváltásokkal, snitváltásokkal, egyszerűen az idegrendszerüknek nem jó.
Uh-huh. Az a kis baba egyébként hogyan reagált?
Hát nyilván néztem, mondhatni, már hogyha ezt nézésnek lehet nevezni, oda szegeződött a figyelme a képernyőre, hiszen ez egy intenzív fényinger volt. Én nem láttam, hogy elaludt volna, de elhiszem az édesanyjának. Nyilván nem álltam ott felette egy ügyeletben hosszan, hogy akkor most tényleg el fog-e aludni. Engem megmondom őszintén, nagyon, nagyon sokkolt maga a látvány is, és a miért kérdésemre adott válasz is, úgyhogy igazából ez, de erre azt tudnám mondani inkább, hogy ez már egy ilyen pont volt az íre. Szóval azért én most már lassan 10 éve dolgozom a klinikán, ebből otthon töltöttem pár évet a saját gyerekeimmel, és azért volt egy ilyen úgymond kihagyás abból, hogy konkrétan mivel töltik mondjuk a bentfekvő gyerekek az idejüket, és az idő alatt is annyira sokkolóan változott meg az, hogy hány gyerek kezében van könyv, és hány gyerek kezében van telefon, hogy tényleg, amikor visszamentem itt a saját gyerekeimet töltött időből, és azt láttam, hogy minden második gyerek kezében telefon meg tablet, és tényleg nyilván a gazdaság is kiválóan kiszolgálja ezeket az igényeket, hiszen mindenre is szerelhető tablettartók léteznek már, ami valahol szerintem elképesztő szomorú, cserébe könyvtartó annál kevesebb. Így sok-sok ilyen inger után, hogy úristen, tényleg a pár hónapos, az egy éves, a másfél éves már pörgeti a különböző social oldalakat, ami ilyen short videók futnak. Volt ez egy ilyen tényleg azt tudom mondani, hogy pont az íre, hogy oké, ha más nem, akkor így legyen egy próbálkozás arra, hogy akkor tegyünk valamit ez ellen, próbáljunk meg adni valamit, ami annak is talán befogadható, akinek mondjuk a keze az első másodpercben nem a könyv után nyúl, amikor a gyermekkel várakozni kell, vagy unatkozik, és ezt egy ilyen átvezető hídnak gondoltam én, amit mi csináltunk. Uh-huh.
Térjünk rá az olvasásra, ami nagyon izgat engem most pont annak tükrében, amiket elmondtál, hogy hogyan lehet magunkat rászoktatni arra, hogy ez olyan legyen, mint a fogmosás, vagy hogy tényleg reflexből történjen meg az olvasás a gyereknek, hogyan lehet ezeket a rutinokat közösen jól megtanulni, szokássá tenni az olvasást.
Én azt gondolom, hogy talán az a legszerencsésebb helyzet, amikor már tényleg egészen pici születéskortól, egy pár hónapos kortól kezdve már rutin az, hogy együtt nézegetünk könyvet, ugye talán az interjúban is mondtam, hogy most már nagyon-nagyon klassz baba könyvek vannak, ugye a csecsemőknek az elején, az első pár hónapban érdemes ezeket a kontrasztos könyveket mutogatni, hiszen az idegrendszeri fejlődésüket is segíti, és ez az, amit nagyjából egy ennyire pici babának az idegrendszere jól tud feldolgozni, ami erre a látása is kiválóan adaptált, és aztán lehet szépen menni, és talán ez a legszerencsésebb, hogyha innentől kezdve megyünk fokozatosan felfelé, mint egy lépcsőn, aztán majd jöhetnek a színes képes könyvek, amiről nyilván lehet megint beszélgetni, tehát attól, hogy egy gyermek még önmaga nem beszél, attól nagyon klasszul lehet egy képes könyvről beszélgetni, és itt tényleg olyan könyvekre gondolok, ahol egy darab oldalon, egy darab, tudom én, kiskacsa, vagy autó. Uh-huh. És ezek nagyon egyszerűnek tűnnek, de egyébként erről is most napokban is olvastam még a témában a tudományos platformokat, és erről is találtam például egy kutatást, ahol azt vizsgálták, hogy sokszor ezekről az egyszerű képekről egy szülő még többet beszél egy gyermeknek, többet magyaráz, mint amikor mondjuk már egy ilyen kész meseszöveget olvas. Aha. És ezek mind-mind nagyon komolyan hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gyermeknek a szókincse, a kommunikációs készsége fejlődjön. És nyilván az a legjobb, hogyha itt kezdjük el. Aztán persze van olyan, hogy akár milyen oknál fogva később kezdjük el, amikor mondjuk a gyerek már túl van ezeknek az egy-egy képes oldalaknak a világán, de az nagyon fontos lenne, hogy mindig találjuk meg azt, ami az ő szintjének a megfelelő, hiszen akkor fogja élvezni ezt, és ha ő ezt élvezi, és ez egy minőségi együtt töltött program, akkor ő neki erre igénye lesz, hiszen a gyerekek azt szeretik a legjobban, hogyha minőségi időt töltünk uh-huh. velük, hogyha rajtuk van a fókusz, hogyha anya sem a telefonját nyomogatja, miközben az én kezembe adott egy könyvet, hanem rám figyel, itt van mellettem, az ölében vagyok, érzem az illatát, akár a szívdobogását hallom, és ez egyszerűen egy olyan ösztönös, jó élmény lesz, amire igénye lesz a gyermeknek.
Az előbb feltettem azt a kérdést még csak ilyen provizórikusan, hogy meddig fogadja be a gyerek az olvasást. Én hallok olyanokat, hogy valaki a 15 éves fiának olvas mai napig, és ezt annyira jónak találom, vagy így nagyon remélem, hogy majd velem is ez lesz, amikor ennyi idős lesz a fiam. Tehát, hogy meddig egészséges, és ezt most úgy is kérdezem, hogy meddig jó az, hogyha a gyereknek így mi adunk át egy történetet, és nem saját maga dolgozza fel.
Hát erre tudományos tényből információm nincsen, én erre azt tudom mondani, hogy mindenki gondoljon arra, amikor akár a szüleje, akár a szerencsésebbeknek a nagyszülő, akár felnőttként elmesél egy történetet a gyerekkorából, amire akár ő már nem is emlékszik, uh-huh. az olyan jó érzés hallgatni, nem? És hogy akkor miért ne lenne jó bármilyen más történetet hallgatni egy másik embertől. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lényegében határtalan, bármikor jól esik meghallgatni egy másik embertől egy történetet, mert abban már akkor ő is benne van az ő hangszíne, az ő hangsúlya nyilván olyan lesz, ami az ő számára abból a történetből megragadó és fontos, és ezáltal a mesélőről is talán kapunk egy még pontosabb képet.
Itt ugye említettél ebben az interjúban kutatásokat. Az egyik az arról szólt, hogy az a gyerek, akinek olvasnak, hamarabb tanul meg írni. A másik viszont az volt, hogyha a gyereknek nem olvasnak, akkor a szociális érzékenysége kevésbé alakul ki. Van olyan kérdés, amit te még feltennél egy ilyen kutatásban?
Hát ez nagyon jó kérdés. Milliónyi kérdés fogalmazódik meg általában bennem, mikor ezeket a cikkeket olvasom. Talán arra lennék nagyon kíváncsi, hogy ezek a gyerekek, akiket bevontak ezekbe a vizsgálatokba, hogy azoknál mondjuk így felnőttként mit látnak, uh-huh. mondjuk milyen szakmájuk lesz, és most itt nem feltétlen így a kvalitásra értem, hanem hogy úgy irányultságban például van-e bármi ilyen previzórikus tényező, uh-huh. hogy mondjuk például az én két gyerekem között is hatalmas különbség van. A kisfiam sokkal jobban szereti az ilyen konkrétan ilyen természettudományos témájú könyveket, mint a sztorizósokat, vagy a sztorizósokból is azokat szereti, amiben van valamilyen természettudomány. A kislányom pedig abszolút a másik véglet, tehát hogy őt is nyilván érdekli egy-két ilyen tudományosabb téma, mint például most az Egyiptom világa, de hogy egyébként meg sokkal inkább ezek a habos, babos, rózsaszín sztorival körülölelt tények, tehát vele nem a vulkánokról olvasunk, és hogy mondjuk van ennek bármilyen jövőcsejtető tényezője, vagy hogy mondjuk akár az a felnőtt, akinek sokat olvastak gyerekként, az aztán milyen szülő lesz, vagy mennyire tud megküzdeni a szülőség nehézségeivel. Mert hogy egyébként arra találtunk szintén cikkeket, kutatások, amik kutatásokra számolnak be, hogy azok a gyerekek, akiknek sokat olvastak, azok aztán felnőttként is sokkal jobb probléma megoldó készséggel rendelkeznek, és mondjuk például egy ilyen munkahelyi konfliktust sokkal jobban tudnak kezelni.
Ennek az lehet az oka, hogy egyszerűen türelmesebb lesz?
Nem, ott ebben a cikkben inkább azt emelték ki, hogy nyilván azáltal, hogy sok minden sokat olvas, sokféle életszituációval találkozik, és egyszerűen a kommunikációs tárgete sokkal tágabb lesz. Tehát,
itt az empátiája.
Ugye, az empátiája is, egyébként igen, tehát ez is külön kiemelve van, hogy empátiá is, és maga az, hogy egy adott szociokommunikációs helyzetet mennyire tud értelmezni, abban mennyire tud boldogulni, és mennyire tud akár asszertíven kommunikálni, az sokkal előre haladottabb egy már gyerekkorában is sokat olvasott egyénnél.
Beszéljünk most már egy picit a kampányról is, mert végülis így kezdtük el a beszélgetést, és szeretném tudni, hogy pontosan miből áll ez a kampány, meddig tart, és hogyan lehet, vagy hogyan érdemes hozzá csatlakozni, hogyha valaki szeretne csatlakozni.
Ugye magának a kampánynak két célja van, és erre lettek nyilván felépítve a videók is. Az egyik az, hogy felhívja a szülők figyelmét az olvasás fontosságára. A másik pedig az, hogy hallott mesét adjon a gyerekeknek, és mindezt egy olyan platformon, ahol azt gondolom, hogy sokat böngész a társadalomnak az a szülői rétege, akiket szeretnénk megcélozni azzal, hogy olvasson, tehát aki mondjuk kapásból inkább az egyik legnépszerűbb videó megosztó csatornát keresi fel, hogy ott indítson valamit a gyermeknek, ezen a csatornán megtalálhatóak a mi meseolvasásaink. Ezek videófelvételek, de kifejezett cél volt a videók készítésénél, hogy egy statikus képi világot biztosítsunk, látszik az olvasó, és nagyobb részében a videónak pedig maga a könyvlapja. Tehát én azt kértem a forgatócsapattól, amikor elkezdtük a közös munkát, hogy próbáljuk meg azt az élményt visszaadni, minthogyha az olvasó mellett ülne a gyermek, aki majd fogyasztja ezt a videót, tehát emiatt van az, hogy egy kicsit ilyen válfelőli nézetből vesszük a könyvlapjait, és ahogy olvassa, az adott olvasó a mesét, úgy látja a gyerek a könyvlapjait, látja, ahogy lapoz, stb. Tehát tényleg azt próbálnánk visszaadni azt az élményt, mint amikor egy felnőtt, egy szülő, egy nevelő bárki olvas a gyermeknek, és a videók elején pedig van egy ilyen rövid mondat, amit én konferálok fel, ami ezekből a cikkekből, amiket olvastunk az olvasási jótékony hatásáról, mazsolázgat ki párat, amit legfontosabbnak éreztünk. Ezek mind olyan mondatok, amik arról szólnak, hogy miért nagyon fontos, hogy egy gyermeknek olvassunk, és milyen jótékony hatásai vannak az olvasásnak a gyerekek fejlődésére.
Közben azon gondolkodom, egy kicsit visszás, mert pont arról beszélünk, hogy olvassunk a gyereknek, miközben itt most egy videóformátumot ajánlunk, igaz, hogy abban is olvasnak, de ez kiknek ajánlott elsősorban? Azoknak, akik nem tehetik meg, vagy azoknak a gyerekeknek, akikkel nem lehet ott a szülő, vagy ez kiknek szól elsősorban?
Hát ugye, ahogy az elején is mondtam, igen, van benne egyfajta visszásság amiatt, hogy ez is képernyő időnek nevezhető, de azt gondolom, hogy az a szülő, aki egyébként is olvas, meg sokat olvas a gyereknek, és az első ötlete egy gyermekkel való együtt töltött időre, vagy akár egy várakozásra, vagy bármire az a könyvolvasás, azt nem fogjuk eltántorítani attól, hogy ő olvasson. Ez elsősorban azt a célközönséget célozta meg, akik mondjuk akár eszükbe sem jutna az, hogy olvassanak, és egy gyors képi világú villódzó videót nézne a gyerek. Ehelyett próbálunk adni egy olyan videót, ami ugyanazon a platformon elérhető, ugyanúgy egy kattintás, de a gyerek számára mégiscsak sokkal jobb, hiszen egy olvasott mesét hall, egy könyvet lát, és őszintén szólva én abban bízok, mivel a gyerekek elképesztő okosak, ügyesek, és nagyon ügyesen el tudják érni, amit szeretnének, hogy lesz sok olyan gyerek, aki ezáltal rákap az olvasott mesére, és aztán meg majd eléri akár ő maga, hogy de anya, vegyünk léci könyvet, olvassuk el, mert ez mennyire klassz volt. Akár ugyanazt a könyvet, akár bármi más, tehát egyébként érdekes módon például, bár én olvasom nagyon sokat nyilván a gyerekeimnek, de hogy az én gyerekeim ezeket a videókat egyébként még csak hallgatták, tehát ezt hallgatni is lehet, nyilvánvalóan úgy lett összör, hogy ez csak hallgatva is tökéletes, mint egy hangos könyv. És például az egyik mese, amit felvettünk, az így annyira megtetszett a kisfiamnak, hogy ő például konkrétan annyit mondta, hogy de anya, megvesszük, és akkor így nyilván milliónyi könyv van, de megvettük, tehát hogy igazából a saját kisfiam azt bemutatta, hogy igen, elméletileg működik az elmélet, tehát hogy neki például ez annyira megtetszett ez a mese, így hallomás útján is, hogy ő maga kérte, hogy ezt vegyük meg.
Hát erre jó egyébként még a könyvtár is. Ezért hetente megvenni egy 4-5 ezer fontos könyvet, az nem biztos, hogy mindenkinek kényelmes. De hogy nagyon sok lehetőség van. Még egy utolsó kérdés, hogyha beszélünk képernyőfüggésről, akkor azt hogyan lehet észrevenni, hogy valaki olvasásfüggő? Ez egy jótékony függés. Nyilván a függés az semmilyen szempontból nem jó, de ez mégis egy jótékonyabb függés. Hogyan lehet ezt észrevenni, vagy elérni akár? Mikor lépjük át azt a határt, hogy a gyerek függőjévé vált a könyveknek?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mikortól lehet függőségről beszélni, és tényleg azt gondolom, hogy ez alapvetően egy jó függőség. Hát talán, hogyha már úton útfélen is tényleg olvas, egyébként érdekes, mert nekem például saját élményem is van ezzel kapcsolatban. Én már tinédzser voltam, amikor egy szintén nagyon, akkor nagyon népszerű könyvsorozat második részét, egy több 100 oldalas kötetet kb. Másfél nap alatt olvastam el, és szó szerint még enni is, és egyéb tevékenységekre is úgy mentem, hogy közben olvastam, és egyébként nagyon érdekes, de hogy pont két napja a saját lányom úgy jött ki a szobából, hogy háromszor neki ment a szekrénynek, meg közben olvasott.
Nem veszélytelen ez se?
Nem veszélytelen, igen. De tehát talán azt tudnám mondani, hogy ez már, ha mindenképpen függőség kategóriába akarjuk ezt besorolni, akkor talán azt nevezni függőségnek, amikor már olyan tevékenységek közben is olvas az ember, amikor egyébként mondjuk így furcsán néz rá a környezete, hogy lehet le kéne tenni.
Dr. Kossuth Laurával, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos jelöltjével Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium volt. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe. Jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket szombat reggel 7 órakor. Andor Tóth Annát hallották. Köszönöm a figyelmet, további szép